Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez itt a Megmondtuk előre, Kapitány Ivánnal.
És Hevér Gáborral, sziasztok.
Sziasztok, és a mai vendégünk Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész, könyvkiadó, kihagytam valamit?
Kommunikációs szakember.
Az is vagy még kommunikációs szakember?
Szia, minden Krisztián. Vagyok, minden napra van egy.
Tényleg?
Hát éppen ahol vagyok, szülőértekezleten nyári apuka vagy
ilyen. Oké, de még kommunikációs szakember is vagy egyébként?
Hát igen, tulajdonképpen használom ezt a skillt, mert a munkahelyemnek, ami egy kiadói csoport, a kreatív igazgatója vagyok, bármit is jelentsen, ezt nem mindig tudom én se.
Igen.
De valami.
Ez a líra, ugye?
Igen.
Igen. És akkor ott ez vagy. Mi történne akkor veled, hogyha korlátlan anyagi hatalommal és anyagi lehetőségekkel bírnál, mit csinálnál, mihez kezdenél az életeddel?
Egyáltalán nem gondolkodtam soha ezen a kérdésen, úgyhogy pontosan tudom, hogy a végtelenre nem gondolkodtam, de hogyha mondjuk nagyon sok milliárdom lenne, akkor...
Végtelen. Akkor... Tehát sose gond.
Hát akkor nyilván akikről kell, azokról gondoskodnék. Egyébként meg csinálnék többfajta alapítvány, többfajta cél érdekében, de azért nekem is lenne jó sok pénzem, és sokat utaznék, sokat olvasnék, valami munkát biztos, hogy csinálnék.
Dolgoznál?
Igen, de hogy mondjam, úgy, amennyire nekem jó, de azt hiszem nem bírnám ki, általában nem szoktam kibírni nélküle, úgyhogy természetesen mindenkinek nagyon megváltozik az élete, hogyha hirtelen nagyon gazdag lesz, bár még nem próbáltam, de itt a lehetőség, tehát rajtam persze. Lehet kísérletezni, akinek sok pénze van, ezt a kísérletet elvégezheti, adják nekem, és kiderül, hogy nem fog megváltozni az életem. Azt hiszem, hogy csinálnék valamit. Meg hát valószínűleg én valamilyen alkotó tevékenységet, és nekem szükségem van arra mindig, hogy szigorú főnöke legyek saját magamnak, tehát ugye az írás az például egy ilyen magányos tevékenység, és ez nem megy másként, mint hogyha beosztja az ember, hogy mikor kell csinálni, meg nem
szorít a határidő? Úgyhogy,
nem is a határidő, hanem nincs egy ilyen napi rutin, akkor elfolyik, és akkor nem csinálom. Úgyhogy az kell, hogy azt tudjam mondani, hogy 9-től 1-ig ezt csinálom, utána kapok egy utalomfalatot, és aztán ettől. Tehát ez csak így megy, és azt látom más íróknál is, hogy akkor lehet nem is csak határidőre, hanem egy épeszű időpontra elkészülni. Úgyhogy valami ilyesmit biztos, hogy csinálnék, hát nagyobb szabadságot jelentene, hogy több időm van. Azt hiszem, hogy az idő ér a legtöbbet.
Igen, ebben egyetértünk.
Amikor azt mondod, hogy azért csinálnál, meg írnál, meg nem tudom mi, akkor azért nem merül fel benned, hogy végül is ez a határtalan szabadság, amit biztosít a korlátlan anyagi jólét, az egyszer csak megengedőbbé tenne téged azzal, hogy ne csinálj semmit?
Igen, de azt hiszem, hogy szigorú lennék magammal, és ezt nem engedném meg, mert még annyi mindent szeretnék. Hát csak azt nézem is, hogy mit akarnék létrehozni, vagy csinálni. Persze azon el kéne gondolkodni, mert vannak is elképzeléseim, hogy hogyan lehetne normális és olyan jótékonykodni, hogy annak legyen hatása. De azt hiszem, hogy magammal szemben, hogyha írni akarok, akkor ahhoz olvasni is kell. Tehát az pedig az kell, hogy az ember beossza az idejét meg. Függetlenül a nagyon sok pénztől, múltkor rendezgettem a könyvespolcomat, és rájöttem, hogy hát még körülbelül van 30 év, amikor valószínűleg épésszel tudok olvasni, és akkor az egy ilyen optimista dolog, és mondjuk 100 könyvet olvasok el egy évben, hát az akkor is csak 3000, tehát az véges nagyon, és hát ez, hogyha sok pénzem van, akkor se tudom jelentősen megnyújtani, úgyhogy ugyanazt csinálnám.
Egyébként elolvasol 100 könyvet egy évben?
Annyit biztos, igen.
Tényleg?
De hát abból élek, hogy olvasok. Tehát nem
persze,
egy olyan,
igen.
Ez csak... nem, hogy milyen hosszú szövegeket meg tudsz tanulni.
Hát persze, igen.
Igen, de ahhoz nekem is kevés időm van, hogy úgy olvassak elmerülve, fókuszáltam, mindent kizárva, amikor az ember, hogy mondjam, csak a saját gyönyörűségére olvas. Ott például nem tudok annyit olvasni, mint amennyit szeretnék.
Igen, vagy ez volt a kérdés, hogy ennek a nagy százaléka nálad ez munka, ezek szerint.
Igen, de ez egy jó munka, tehát én azt...
Persze.
De valóban, tehát és akkor van, amikor időre el kell olvasnom több könyvet is, és az nyilvánvalóan nem lesz annyira mély olvasás, mint hogyha csak úgy leülök egy fotelbe, és nem zavarna.
Te, mint kiadó kénytelen vagy egy csomó kéziratot elolvasni, vagy könyvet is.
Kéziratot nem? Ma már kevésbé, de kapok azért, inkább kész könyveket.
Na most erre gondoltam, hogy azért ez olyan, mint amikor én forgatókönyvet kapok, vagy ő kap egy olyan szerepet, ami hát azért fizikai fájdalmat okoz az olvasása, hogy ilyenkor mit csinálsz?
Hát ilyenkor
van végigolvasod?
Hát a legkönnyebb fölismerni a remek műveket, meg a teljesen dilettáns dolgokat. Ahhoz 3-4 oldalt el kell olvasni, és kész. De az a legtöbb ilyen típusú, mondjuk egy kézirat esetében a kettő között van. Tehát akkor viszont alaposabban kell olvasni, és ez sok időt vesz igénybe, és amikor egy ember egy idő után már érzi, hogy ez nem jó, akkor sajnálja az időt, de azért általában az szokott lenni, hogy olyan kicsit jó, nem elég jó. És akkor azért tovább kell olvasni, mert hát, hogyha egyszer csak jó lesz. És az valóban hát az időbe telik.
De mert én régen elhatároztam, amikor színházba vagy moziba mentem, hogy akármi történik, én végigülöm a produkciót, megadva a tiszteletet az alkotóknak, de ma már úgy gondolom, hogy nincs annyi időm. Hogy
így van, amikor, én is így könyvvel így vagyok, félre tudom most már tenni, pedig régen nem, meg a filmet is végignéztem, és hát persze nehéz kijönni moziból, hogyha ha mondjuk ismerősöd az alkotója, akkor végig kell ülni, ugyanez van színházzal is. Szerintem nem szoktam eljönni szünetbe, csak megfelelően átkozom magamat, hogy miért nem jelentettem beteget. De mondjuk amerikai filmről jöttem már ki, mert úgy éreztem, hogy ez egyáltalán nem nekem szól, és mit keresek én.
De egyébként a kultúra fogyasztásának a másik módjai, például filmnézés, színháznézés, az azon kívül, hogy meghívnak egyébként magadtól, elmész színházba, vagy elmész moziba?
Persze. Moziba sajnos kevesebbet, egy időben nagyon gyakran jártam, de azért engem is mindig elcsábít az otthoni filmnézés, miközben az élményhez szerintem hozzátartozik a nagyvászon, de színházba persze.
Uh-huh. Amikor ilyen könyveket olvasol, ami munka, akkor ugye a szakmai ízlésedet azt ki kell tágítani, ugye, mert nem biztos, hogy az ízlésednek megfelel, de mondjuk azt mondod, hogy szakmailag az írásmű az rendben van.
Hát inkább valami olyasmi történik ilyenkor, hogy van az ember fejében egy elképzelt célközönség, akinek ez szólhat, és azt próbálom megítélni, hogy ez vajon őket tényleg megszólítja-e, ők adnának-e pénzt egy ilyen könyvért, és valóban akkor nem az számít, hogy egyébként nekem ez az ízlésem-e vagy sem.
Volt már olyan, hogy valamit olvastál, ami határtalanul tetszett neked, mint Nyári Krisztiánnak, de azt gondoltad, hogy hát ez 5 ember fog ezért.
Nagyon sokszor van. Hát én nagyon szeretem az olyan típusú ilyen filológiai munkákat, amik hát szakmai, és meg vagy ugyanilyen a történelem, művészet történet, tehát egy csomó minden nekem nagy örömet okoz elolvasni, és tudom, hogy még vagyunk 5-en tényleg. Úgyhogy olyankor mondja az ember, hát a legfájóbb szívvel, hogy sajnos ezt nem érdemes kiadni, vagy csak akkor, hogyha valami külső támogatás van hozzá, tehát piaci alapon nem megy, mert nincs annyi olvasója.
Mit láttál legutóbb tévésorozatot? Nézel-e egyáltalán sorozatokat?
Nézek, és legutóbb éppen abba hagytam egyet, aminek elfelejtettem a címét, mert annyira hülye a magyar címe. Egy amerikai tévésorozat, amelyben egy faluban feltámadnak a holtak, és ott mindenfélét csinálnak. Egyáltalán nem rossz, de az a fajta rossz, amikor behúz és végignézed, de ha kihagysz 2 napot, akkor már nem érdekel. Tehát és rájöttem, hogy ez egy típus. Tehát, hogy ott, ha nem, föntartja az érdeklődésedet, már néznéd a következőt, de nagyon könnyű elveszíteni. És ami hát mindenki látta, és nekem csak most jött össze, így a karácsony környékén megnéztem a Downton Abbey-t, vagy megnéztük elejétől a végéig, hát az pedig pokolian jó.
Igen, az egy fantasztikus sorozat lett.
De olyan vagy akkor, hogyha elkezdesz egy sorozatot, akkor ameddig bírod, addig nézed?
Hát az túlzás, hogy el tudok benne fáradni, de hogy akkor folytatom. Tehát, hogy azért egy évadot azért egy hét alatt azért
hét alatt meg kell nézni.
És amikor sokat dolgozom, akkor direkt nem kezdek bele sorozatnézésbe.
Egyébként mikor dolgozol? Éjszaka?
Nem, általában 2 etapban reggel szoktam, meg délután. Meg hát attól függ, hogy ugye nekem egy része az, hogy kutatási rész, akkor könyvtárazok, az pedig a könyvtár nyitvatartásától függ, vagy írok, vagy pedig megyek ide-oda, amoda, mert az is hozzátartozik. Illetve van egy kiadói rész, ami hát inkább ilyen hivatali jellegű tevékenység. Ezt héten belül is be kell osztani, meg napon belül is, de ugyanúgy, mint hogyha valaki egy gyárban dolgozik, annak is persze beosztják az idejét, csak itt én vagyok a gonosz főnök is egyben.
Én egyszer láttam a Neil Simonnal egy portréfilmet, amiben ő a lakásával szemben fenntartott egy kis irodát, ahol minden reggel 8-kor átment, és délután 4-ig írt. Tehát ő elment dolgozni, és elmondta, hogy ő nem is tudna már, nem tudna otthon dolgozni, meg nem tudom, neki ez be kell lendülnie, mert hogy...
De erre találták ki régen a kávéházat, de hát én is tudok ilyet, a kiváló Alexander Brody, aki tavaly halt meg, neki a lakása mellett volt egy picike lakás, egy egyszobás garzon, ami a dolgozó lakása volt, és hát akkor ő, ha akart, akkor fürdőköpenybe, de átment, és ott dolgozott. Tehát, hogy el volt különítve a munkának, meg az életnek a szintere, a munka szintere, a szürke volt a szivarfüstől.
Igen, én mindig, amikor most picit mondtad, hogy kutatsz, meg könyvtárba jársz, meg ugye ez az irodalom történészi sapkádnak is az egyik része, mindig azon gondolkoztam, hogy egy irodalom történész hogy kutat? Tehát, hogy egyszer csak hogy kerülsz oda, csipesszel fogsz régi leveleket, amiket írnak, meg, vagy megnézel egy másik munkát, ahol össze vannak gyűjtve. Tehát, hogy...
Sajnos ritkán van, bár azt nagyon élvezem, de az inkább tényleg csak ilyen, olyan az, mint amikor az ember elmegy múzeumba. Tehát akkor is tudod, hogy mire használták a Szent Koronát, ha nem nézed meg. De azért ilyen régi kéziratokat jó kézbe venni. De én általában olyan dolgokról írok, amiket már valaki valamikor publikált, legfeljebb elfelejtődött. És én leginkább csak azt tudom, hogy hol kell keresni. Tehát alapvetően könyvtárban dolgozom, és nagyon-nagyon ritkán levéltárban, és az pedig a lehető legritkább, hogy én kapok kéziratot, vagy valami olyan tárgyi emléket, amivel aztán kell valamit kezdeni, de ha van rá lehetőségem, akkor kézbe veszem. A Petőfi Irodalmi Múzeumnak olyan a könyvtára, hogy egy kicsit ilyen levéltár is, tehát ki tudod kérni egy-egy író hagyatékát, és akkor ott benne van a notesze, a személyigazolványa, az útlevele, a jegyzetfüzete, és azért az egy izgalmas dolog.
Amikor az Így szerettek őket írtad, ugye pontosabban a három kötetet, akkor azt gondoltam, hogy ez egy kicsit olyan, nekem az csak az első kettő van meg, bocsánat, de majd megveszem a harmadikat is, vagy megkapom, mint hogy a szüleimtől kaptam ajándékba, hogy az ilyen kis nyomozás, nem? Tehát ilyen kis Sherlock Holmes-i kis érdekes történet. Egyébként azon is gondolkoztam pont ennek a felvetése kapcsán, hogy a mostani írókról, költőkről, a mostani irodalmárokról az SMS-ek azok már nem nagyon maradnak fent. Tehát, hogy ez egy óriási kérdés, hogy például ti írtok még? Tehát, hogy írsz még tollal, papírra?
Ez olyannyira egy fontos kérdés, hogy ez nem csak számomra, hanem mindenfajta ilyen filológiai alapú szakmának, történészek, művészettörténészek, irodalomtörténészek, és lehetne sorolni, ez néznek szembe azzal, hogy az elmúlt 30 évet nagyon nehéz lesz rekonstruálni, és különösen az utolsó tizet. Ennek nagyon sok oka van, de az egyik például az, hogy egy technikai ok, hogy miközben a papír megmarad, a digitális térben nagyon könnyen elvésznek a dolgok, és részben azért, mert jelszavakkal védjük, másrészt meg olyan gyorsan avul a technológia. Ugye 10 évvel ezelőtti számítógépemhez még csak-csak hozzáférek, ha akarok, de 20 évvel ezelőttihez már nem, és az adathordozókhoz sem, és ráadásul hát el is vesznek ezek. És akkor még van egy olyan rész, hogy nem tudjuk, hogy hogyan dolgozik, mondjuk, hogyha éppen irodalom történész. Az, hogy hogyan született a szózat, azt tudjuk, mert megvan a kézirata, és ott van áthúzva, és föléírva, és...
Ja, tényleg, igen.
És akkor kitalálta, hogy rendületlenül, és odaírta. De ilyen nincs. Hát most képzeljük el ugyanezt, a kitörölte a szövegszerkesztővel, és akkor a törölt fájlok között megtalálták. Hát nem valószínű. És van még egy nagyon fontos dolog, hogy ugye a legtöbb ilyen filológiai szakma nem csak a magukat a kész műalkotásokat, vagy gyújtóangú beszédeket, meg ezeket nézi, hanem az ilyen metaszövegeket, tehát napló, levél, emlékirat, stb., ami hátra maradt írásos formában valakiről. És hát nem csak, hogy nehéz lesz ezeket megtalálni, hanem másként is a szöveg maga más. Tehát nem tudom, mikor kaptatok levelet élő embertől.
Robotok, pont ezen gondolkoztam, akartam is kérdezni, te, Iván, te mikor írtál utoljára valakinek valamit papíron?
Hát, megmondom őszintén, hogy talán egy vagy két éve hülyeségből a feleségemnek írtam egy ilyen születésnapi levelet.
De... Hülyeségből?
Hát nem úgy hülyeségből, hanem vicceskedve.
De szoktál írni, Krisztián?
Nem, papíron nem. Én utoljára a szintén tavaly elhunyt 90 éves magyar tanáromtól kaptam levelet, mert ő még vette a fáradtságot, hogy leírja egy papírra, elmenjen a postaládáig, bedobja. És hát élő embertől nem tudom hány éve nem kaptam. És ugye ezzel az is van, hogy tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy nem baj, mert hát e-maileket még csak írunk, de az a helyzet, hogy a levelezés történetében az elmúlt 5000 év az nagyjából hasonlóan zajlott. Valaki leírt valamit valamire, ez lehetett egy agyaktábla, mert vannak igen. 5000 éve agyaktáblán megmaradt levelek, vagy egy papírusz, vagy papír, vagy vitte a postás, vagy a futár, ez tök mindegy. A közös az volt benne, hogy kellett egy időnek eltelnie, míg a levél elküldésétől az olvasásig eltelik egy kis idő, és ezt az írónak tudnia kellett, vagy hát legalábbis be kellett árazni, hogy ez egy nap, két hét, egy hónap, stb. Ezért legalább arra az időre érvényesnek kellett lenni, amit leírt, ez hosszabban írt, és végig gondolva, hogy mi fog történni. Ez megszűnik abban a pillanatban, hogy egy gombnyomással ott van, beszélgetésé alakul,
igen.
lerövidülnek a levelek, igen. sokkal kevesebb információ van benne, vissza lehet ugye kérdezni, de hát inkább ilyen csetelésé alakul a levelezés, és nem maradnak meg a nagyon fontos ilyen írásos emlékek, aminek alapján egy történész például nagyon sok mindenre tud következni.
Eszembe jutott, én a nagynénémtől szoktam, drága Jutka nénémtől szoktam kapni születésnapra és karácsonyra és ilyenekre üdvözlő lapokat egyébként, amikre egyébként ő általában idézeteket ír, vagy valamilyen dolgot, tehát ugye ez megvan. Az nagyon érdekes, visszatérve arra, amikor a kutatómunkát végeztél, hogy nyilván tudtál, tehát volt egy előzetes tudásod arra, hogy kiknek a szerelmi életét kell fölgöngyölíteni. Ez is egy kutatómunka része volt, tehát volt olyan, akit megtalálták közben, hogy úristen, erről senki nem írt, hogy itt van valami titkos szál, vagy valami, amit eddig még nem fedett fel senki.
Hát először az volt, hogy azokat a történeteket írtam meg, amik a fejemben voltak. Nagyjából legfeljebb utána kellett nézni, hogy akkor pontosan hol, milyen évben, hogy az adatok rendben legyenek. De aztán elkezdtek kérni az olvasók olyan történeteket is, vagy olyan emberekről.
Mert ez a Facebookon kezdett el igen, terjedni.
Igen. Pont azt akartam kérdezni, hogy ugye a legelső Facebook posztot ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy az a gondolat, hogy itt én most erre ráleltem, és ezt most
ez
közé,
kérdő, hogy nagyon kitaláltam, de ez nem így volt, hanem közé tettem egy képet, ami nekem is nagyon tetszett, és úgy szembe jött a neten, a Radnóti házaspár áll egy sípáján, és kitettem, és írtam hozzá egy mondatot. És ez valahogy annyira impulzív ez az egész, hogy ott áll egy fiatal pár, olyan véletlenül még a ruhájuk is, mintha most fényképezték volna, de közben tudjuk az egész történetüket. És ezért ezt nagyon sokan megosztották, úgyhogy másnap kitettem egy másik ilyen archívképet, akkor a Kosztolányi házaspárról két mondat vagy három, és aztán egy idő után eljutott odáig, hogy kicsi történetek lettek ebből, és aztán elkezdtek kérni. Szóval ezt nem találtam ki, hanem kitalálódott, vagy lassacskán kialakult. És akkor idő után már utána kellett néznem. Tényleg az a versenyelőnyöm, hogy tudom, hogy hol kell utána nézni, mert voltam valaha rendes irodalomtörténész is, tehát tudom, hogy mi hol van. És tulajdonképpen ennyi. Tehát nekem is nagyon sokszor van, amikor meglepetés. Volt
konkrét személy, akire azt mondtad, hogy nézzük már meg őt is, mert őről nem nagyon tudjuk, hogy ez van, és akkor felsejlett valami.
Hát rengeteg részben van olyan is, amikor ismert embernek egy kevéssé ismert története, meg van olyan, hogy nem gondolunk rá, hogy érdekes Benedek Elek, ezt például javasolták, és semmit nem tudtam Benedek Elek életéről, és kiderül, hogy egy iszonyú izgalmas, és nagyon szép, és felemelő sztori van mögötte, vagy pedig olyan, ami ismered a szerzőt, vagy mindenki ismeri, tudom én, Kosztolányi Dezsőtől Szabó Lőrincig, kiderülnek az elmúlt 10-15 évben is olyan történetek, amiket nem ismertünk, és meglepetés, és van mit elmesélni belőle.
Titkos szerelmek például?
Hát például igen. Mondok egyet, ami 10 évvel ezelőtt azért nem írtam meg, mert még nagyon új volt, és ilyenkor mindig mérlegelni kell, hogy mihez fűrződik magasabb rendű érdek a megismeréshez, legyen az akár tudományos, akár valamiféle szórakoztató jellegű megismerés, vagy pedig a személyes adatok védelme. És akkor még úgy éreztem, hogy inkább az utóbbi. Ez 50 évig titkosított dolog volt, ami akkor került elő, hogy Szabó Lőrinc élete utolsó szerelme, egyébként a legjobb barátja felesége, I.S. Gyuláné, Kozmuca Flóra, József Attila Flórája volt. Tehát, hogy van egy asszony a magyar kultúrtörténetben, akihez a saját korának három legnagyobb költője írt szerelmes verseket, összesen 150-et. És hát nyilvánvalóan a családtagoknak, főleg I.S. Gyula családjának ez egy...
Nem esett jól.
Igen, és akkor ezt megírták mások, és hát egyértelmű a történt, hogy ez így valóban így történt. És azóta eltelt 10 év, és ma már nincs erről vita, meg hát talán már túltették magukat rajta, és szerintem fontos. Mert például ebből tudjuk meg, hogy azok a versek, amiket élete végén írt szerelmes versek, azok egy ciklusba rendeződnek, és mi mögötte a történet. Ami meg ez más szempontból is nagyon érdekes, mert arra is azt is megmutatja, hogy ez milyen nehéz döntés. Szabó Lőrinc halála után a családja úgy döntött, hogy elmeséli az olvasóknak, hogy a 26. év című szonetciklus, amik hát zömmel szerelmes versek, az nem a feleségéhez íródott, hanem az öngyilkossá lett szeretőjéhez. Ezt nagyon nehéz lehetett így eldönteni. Ők úgy gondolták, hogy ez van olyan fontos információ, mert enélkül máshogy olvassuk ezeket a verseket, de hát közben mégiscsak arról szólt, hogy a apuka megcsalta anyukát, és nem is akárkivel, hanem a legjobb barátnőjével az édesanyjának, és ez 25 éven keresztül tartott, de mégis úgy érezték, hogy ez akkor is fontosabb, hogyha nekik ez nem esik jól ezt hallani. Meg arra is jó példa, hogy el tudjuk választani magunkban az életrajzot, meg az életművet. Szabó Lőrinc szerintem a 20. század egyik legfontosabb, legjobb magyar költője, nekem legalábbis nagyon fontos, de hát megismerve ezeket a történeteket, hát hogy mondjam, ennyi szóval nem volt remek ember. Tehát, hogyha van minősített esete az ilyen szerelmi háromszögeknek, akkor az ugye az, hogy a feleséged legjobb barátnőjével lehetőleg ne, valamint a legjobb barátod feleségével lehetőleg ne, ő megcsinálta mind a kettőt.
Igen, ez egy pont, most egy olyan ponthoz értünk szerintem, ami a tévésorozatnál az a cliffhanger,
ami
folytatásnál nagyon izgalmas lesz, és folytatni is fogjuk a vendégünkkel,
Nyári Krisztiánnal. Ez itt a Rádió Café 98.0, ti pedig a Megmondtuk Előre című műsort halljátok Kapitány Ivánnal
és Hevér Gáborral.